Kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetségi részt olvasom, Máté írása szerinti evangélium 14. fejezetének utolsó verseit, második felé, 22. versnél kezdem, Máté 14. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteredett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ilyetükbe felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és azt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsi hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elűnt a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Átkelve a túlsó partra, Genezáret földjére érkeztek. Amikor felismerték őt a helyiség lakói, embereket küldtek az egész környékre, és odavittek hozzá minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét megérinthessék, és akik csak megérintették, meggyógyultak. Kedves testvérek, 50 vagy 100 évvel ezelőtt egészen más szemmel olvasták ezt a történetet, mint ahogy ma olvassuk. Azt mondhatom, hogy ezt a századot azzal kezdtük, hogy csodák pedig nincsenek. Jézusnak se voltak csodái, az ő lelkes tanítványai felfokozták a beszámolókat oda, hogy ott csoda dolgok történtek. Nem voltak, nincsenek, nem lehetségesek csodák. Ezzel indult ez az évszázad. Az évszázad végére, hála Istennek, odaérkeztünk, hogy vannak csodák, voltak csodák, és lehetségesek csodák. Emiatt a nagy változás miatt olvassuk más szemmel ezt a történetet is. A század elején másként prédikáltunk volna erről, próbáltuk volna azt magyarázni, bizonyos teológusok még mindig itt tartanak azt magyarázni, hogy itt igazából hitélményeket vetítettek ki a külső világba, és csináltak belőle történelmet, ami igazából nem történt meg, de a hitnek az átéléseit kivetítették a külső világba. Érdekesség kedvéért még azt is elmondhatom, hogy bizonyos teológusok úgy akarták megoldani ezt a történetet, hogy azt mondották, ez a jelenet igazából a húsvét után játszódott le. Amikor is Jézus különböző helyeken megjelent, eltűnt, ha ez a történet valóban húsvét után játszódott le, akkor nagyon könnyen érthető ez, hogy Jézus imádkozik a hegyen, aztán egyszer csak a vizen jár, és megrettenti a tanítványokat, aztán megörvendezteti őket. Tehát én ezt erőlködésnek fogom fel, kísérletnek, hogy a ráció számára elfogadhatóvá tegyük a történetet. Én már megbékéltem azzal, hogy a rációnak nem szabad túl nagy hatalmat adni, mert éppen ez a század bizonyította, hogy nagyon szerény műszer a ráció, a teljes valóságnak a befogadására képtelen. És érdekes módon a század elején a tudomány nevében mondották azt, hogy csodák pedig nincsenek. A század utolsó éveiben pedig megint csak a tudomány nevében mondják, hogy voltak, vannak és lehetségesek csodák. Hát ezért én is nem vagyok hajlandó ilyen menekülési kísérleteket elfogadni, hogy ez nem itt volt, hanem húsvét után, és akkor az egész mindjárt érthető. Nem. Itt biztosan valami csodálatos élménye volt a tanítványoknak, de persze nem tudjuk a részleteit, nem tudjuk igazán leírni, hogy mi történt, csak hitáltal oda jutottunk, egész kereszténység, hogy elfogadván a csodáknak a lehetőségét, ezt is, mint egy lehetőséget tanulmányozzuk, anélkül, hogy a részleteket bizonyítani tudnánk, és igenis elfogadjuk, hogy ebben a csodálatos történetben vannak üzenetek. És ha úgy mérlegre tesszük, igazán épülni akaró lelkünknek a mérlegére tesszük a dolgokat, és azt vizsgáljuk, hogy valójában fizikailag mi történt, meg a másik serpenyőbe tesszük azt, hogy mi az üzenet benne, akkor ha igazán hinni akarunk, és növekedni akarunk a hitben, akkor nem annyira a serpenyőt nézzük, amiben ez a történetek mi történt, azt mondjuk ezt nem tudjuk pontosan, hanem a másik serpenyőben vannak az üzenetek, és azok foglalkoztatnak minket igazán. Engem legalábbis ezek foglalkoztatnak, és erről szólok a testvéreimnek, hogy tehát mi történt, meg mi az üzenet. Ebben a kettősségben engem az üzenet foglalkoztat. Most mondván, hogy azt úgyse tudom, akárhogy erőlködöm, a másik serpenyőt nem tudom boncolgatni, hogy ott mi van. Azt tudom, hogy ebben a történetben nagyszerű üzenetek vannak, és ezt mondom el a testvéreimnek, és állítom, hogy Máté is, aki leírta annak idején ezt az evangéliumot, ő is elsősorban az üzenet kedvéért írta le, nem pedig azért, hogy valami extra csodálatos dolgot mondjon, hanem a érthetetlen történésben rejlő üzenetet akarta ő is kifejezésre juttatni. Tehát néhány üzenetet kiolvasok most ebből a különös történetből. Persze az előző, meg az utána következő történetekkel kontextusban egybe vetve, mert hiszen az evangélista is egymás után adta a történeteket, és ő szerinte összefüggések voltak a történetek között. Tehát így születik mindjárt az első üzenet, amit ebből a történetből kiolvasok. Tudni, egy olyan meglepő az, ahogyan kezdődik, Jézus nyomban kényszerítette a tanítványait. Hát ő nem szokta kényszeríteni a tanítványait, és ha kényszerítette, akkor valami oka volt annak. Hát miért kényszerítette? Pláne arra, hogy tőle menjenek el. Furcsa kényszer. Általában ő együtt volt a tanítványaival. És itt előáll az a helyzet, hogy ő itt marad, és kényszeríti a tanítványokat, hogy ők pedig szálljanak be a hajóba, és menjenek át a túlsó partra. Mi a magyarázat ennek a kényszerítésnek? Hát ezt csak akkor értjük meg, hogyha a kontextust, a többi történetet, az összefüggést is figyelembe vesszük. Nevezetesen azt, hogy előtte volt a kenyér csoda. A kenyér megszaporításának a csodája, ami megint egy másik csoda, ugyancsak nem értjük, de egyre inkább elfogadjuk, hogy ott valami csodálatos dolog történt tényleg, Na most a János evangélista följegyzi ugyancsak a kenyér szaporításnak a történetét, egy nagyon érdekes egyedi vonást fűz a történethez, mégpedig az, hogy annyira belelkesedtek az emberek, hogy hurrá, ez a mi emberünk, jól lakunk, pedig nincs is kenyerünk, jól laktunk csodálatos kenyérrel, na, tegyük királlyá ezt a Jézust. Ilyen kell nekünk, ilyen messiás, ilyen király kell nekünk, belelkesedtek. És megítélésem szerint, hát persze több kommentátor szerint is, Jézus féltette a tanítványokat. Attól féltette, hogy belesodrodnak ők is ebbe a lelkesedésbe. És ők is azt mondják, hogy igen, Uram, királlyá teszünk téged. Szóval Jézus valósággal kimentette az övéit az extázisból, és azt mondta, tessék csak hajóba ülni, és átmenni a túlsó partra. Ha a kis fantáziánkon el tudjuk képzelni az összefüggést, az emberek jól laktak, lelkesek voltak, hurrá, csodálatos dolog. A tanítványok is bepörögtek, belelkesedtek ők is, és Jézus féltette őket, mert János is azt mondja, hogy elment közülük, elrejtőzött Jézus. Itt meg olvassuk konkrét módon, hogy fölment egy hegyre, egymaga, és imádkozott. Tehát az első gondolatot így lehet mondani, hogy Jézus kiemeli a tanítványait a rajongásból, és kényszeríti őket. Nyilván szerettek volna ott maradni, az Uram, hát olyan csodálatos volt ez a nap, élvezzük még az utórezgéseit, élvezzük az örömét ennek a napnak. Kényszerítette őket, hogy szálljanak hajóba és menjenek át a túlsó partra. Ebben nagyon fontos üzenet van, testvéreim. A rajongásból kiemel Jézus. Nem örül a rajongásnak. A világ vasárnapi bevonulás a következő, amikor rajongtak az emberek, de Lukács ott is följegyzi, hogy Jézus elkezdett sírni Jeruzsálem felett. Nem hatotta meg őt fölöttébb a rajongás. Jó lenne ezt egyetemessé tenni a világ kereszténységben, hogy ez, hogy extázis, meg rajongás, meg entuziazmus, ez nem Jézus kenyere, ez nem Jézus ügye. Itt azt látjuk, hogy kivette, kiemelte, és valósággal kényszerítette őket. Ezt a gyönyörű napot ne itt lelkendezéssel fejezzék be, hanem tessék csak beszállni a hajóba, és húzni az evezőt, és át a túlsó partra. Ez tehát az első üzenet. A második üzenetet így fogalmazom meg, hogy itt ebből a történetből kiderül az, hogy Jézus tanítványának lenni nem életbiztosítás. Nem azt jelenti, hogy én Jézus tanítványa vagyok, onnan kezdve nincs konfliktus, nincs betegség, nincs szegénység, nincs boldogtalanság, nincs küzdelem, nincs vihar, onnan kezdve én már az Isten országában vagyok. Hát igen, ott vagyok, csak igaz az az ige, hogy sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába bemennünk. Hát itt látszik ebben a jelenetben is, hogy bizony a tanítványoknak is háborúságokon át kellett a tökéletesedés felé menni. Jézus tanítványának lenni nem életbiztosítást jelent, esetleg éppen az életnek a kockáztatását. Ebben az esetben beszélhetünk happy endről, mert végül is megcsendesedett minden, és leborultak előtte, és dicsőítették Jézust. Ez egy szép történet happy enddel, de hogyha tovább lépünk, és az első keresztény századokat, 1, 2, 3, első 300-at nézzük, akkor bizony a mártír történeteknek a tömkelege. Megszámlálhatatlan sok ember adta életét Jézus Krisztusért azokban a századokban, és onnan kezdve a mai napig is És ezek a valóságos tények, ezek mutatják, hogy aki hűségesen követi Jézust, annál egyáltalán nem életbiztosítás, inkább életkockázatot jelent. És hát eleve az elindulás is életkockázat, akár külső üldöztetés ér minket, vagy nem, ha nem ér semmi külső üldöztetés, akkor is nem életbiztosítás, hanem kockázat. Tudnék az eddigi óemberi életünknek a kockázata Jézust követni. Az óemberünknek mindenképpen bele kell halnia abba, hogy én Jézus tanítványává lettem. Hát itt mondom, ez külsőképpen ábrázolódik ki. A tanítványok a nagy diadal után szánalmasan reszkető emberek lesznek, akik félnek az elmerüléstől, és ellenszélben kínlódnak, küzdködnek, hogy átkerüljenek a túlsó partra, és nem megy. Tehát ez a második tanítás, második üzenet, hogy nem életbiztosítás, hanem felhívás partra. Jézus követése, az igazi követése, felhívás partra. A harmadik üzenetet ebben találtam a történetnek a végén, amikor beszállnak Péter és Jézus, még erre majd visszatérek, beszállnak a hajóba, csönd lesz, és szép végességben kikötnek a túlsó parton. És ezt olvassuk, ekkor leborultak Jézus előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Az üzenetet így fogalmazom meg, a küzdelmeinkben lesz igazán nagy Jézus Krisztus. A küzdelmeinkben ismerjük meg igazán Jézus Krisztust. Konfliktusokban, nehéz harcokban, és ez legyen a harmadik üzenete ennek a történetnek. Valóban Isten fia vagy, akit a hétköznapokban rabbinak, rabbúni, én mesterem, rabbi, tanító, így tiszteltek meg, azt most egyszer csak így nevezik, hogy Isten fia. Valóban Isten fia vagy. Olyan lenyűgöző volt az élmény számukra, hogy szinte spontán módon szakadt ki belőlük a hitvallás, az Isten fia vagy. És ez nagy üzenet, figyelmeztető üzenet, hogy Jézusnak az istensége az nem lehet teológiai tétel, vagy ha az, akkor semmit nem ér. Aki megtapasztal valamit Jézusnak a hatalmából, a szeretetéből, az Isten fiának vallja Jézust. Tehát az, hogy ki volt ez a Jézus, ez nem teológiai vita téma, hanem élet téma. Vagy átéltem valamit Jézusnak a hatalmából, a szeretetéből, és akkor ennek az átélésnek a nyomán születik a vallomás, Isten fia vagy, vagy nem éltem át, és akkor kezdődnek a teológiai viták, Isten fia, messiás, Szent Háromság, homoúziós, homoiúziós, jönnek a nagy Szent Háromság, és egyéb dogmatikai viták, és annak semmi értelme nincs, semmiféle lelki haszon nem származik belőle. Tehát, ha valaki meg akarja ismerni Jézust, akkor a kockázatoknak az útját kell vállalni, a széllel szembe kell evezni, küzdködni, és miközben itt átélje maga emberi nyomorúságát, erőtlenségét, aközben élheti át Jézusnak a segítségét. Negyediknek forduljunk oda most erre a különös részletre, az egészben van egy ilyen különös részlet. Péter, az örök Péter, aki egyszer kétségbe esik, aztán fogadkozik, lelkendezik. Az örök Péter itt is megszólal. Először ők is, ő is nyilván a többi együtt fölkiáltottak. Görög Bibliában ez van ezen a helyen, hogy fantazma. Amikor látták közeledni Jézust a vizen, akkor ijedtükbe felkiáltottak, hogy fantazma. Ismerjük ezt a szót, fantazmagória, ezt szokták emlegetni ma is. Egy görög szó, amelyik egy rémisztő lelki élményt, lelki látomást, lelki jelenséget jelöl. Fantazma, fölkiáltották, hogy fantazma. Zárójelbe megjegyezni, hogy a hajós népeknek sajátos babonáik vannak. Már akkor is voltak, és volt egy ilyen babonás hiedelem, hogyha a vizen, a háborgó vizen megjelenik egy látomás, az csak azért jelenhet meg, hogy lehúzza a mélységbe a hajót. Tehát ez a fantazma, ez azért volt rettentő számukra, jaj, megjelent a pusztító démon, és lehúzza a hajót a tenger fenekére. És aztán ismerték fel, hogy Jézus. Na, itt aztán megjelenik, mondom, az örök Péter, és jaj, ha te vagy, akkor Uram, hadd siessek én oda te hozzád. Ha te jársz a vizen, akkor én is tudok járni a vizen. Jézus azt mondja, jöjj! És kilép a vízre, és megy neki. Egy ideig megy. És aztán ide is néz, oda is néz Péter, itt van az üzenetnek a nagyon személyes figyelmeztetése. Nem Jézusra néz egyedül, hanem Jézusra is, a szélre és a hullámokra. Amíg igazán Jézusra nézett, kilépett a hajóból és ment felé, amint elfogta a rémület, akkor elkezdett süllyedni, és Jézus megragadta és kiemelte. Ezen a ponton tényleg megkísérti az embert, a gondolkozó embert, engem is természetesen megkísért, hogy ebben a nagyon szépen festő, ilyen megrajzolt jelenetben tényleg élményt, az élménynek az elsőbbségét érezzük. Ezt először átélték, aztán kivetítették erre a hajó élményre az evangelisták, ezt Máté előtt már sokszor elmondották nyilván, és Máté maga is így vette be. Lehet, hogy ténylegesen ezt átélték, ezt a örök emberi élményt, hogy ide is nézek, oda is nézek, és akkor süllyedek. Ha ide nézek, akkor Jézus erőt ad, ha oda nézek, elsüllyedek. Nagyon érdekes, hogy a buddhista történetek sorozatában van egy hasonló jelenet. A tanítvány, Buddha tanítványa elmélyülten szemlélte a Buddha igazságát, az örök igazságot, az örök egy igazságát, és miközben belemélyedt egészen a Buddha igazságába, ő is tudott a vizen járni, pontosan így, ahogy itt van. Aztán kizökkent a meditációból, ez a Buddha tanítvány, kizökkent a meditációból, és akkor elkezdett süllyedni. Tehát ez a párhuzamos történet mutatja, hogy itt örök igazságok vannak. Örök emberi átérés, itt a tanítványok Jézussal kapcsolatba élték át, de át lehetett ezt élni mások is a világon. Na, de itt belép a töprengés, a kételkedés elkezdődik, hogy de hát ez lehetetlen. És itt megjelenik ez a téma, hogy a gravitáció. Hát nem egyetemes a gravitáció törvénye, ha itt elejtek valamit, leesik, ha a vízre teszek valamit, aminek a fajsúlya nagyobb, mint a vízé, hát nem bele süllyed a vízbe. A gravitáció egyetemes törvénye. Erre csak azt lehet mondani, hogy igen, van ilyen, hogy gravitáció. És az nagy általánosságban érvényes, az esetek túlnyomó többségében érvényes. De érdekes módon éppen mostanában fantasztikus odaadással küzdenek tudósok, hogy ez megváltoztathatatlan törvény. És hát mivel tényleg ma már legalább a küszöbén vagyunk ennek a fölismerésnek, hogy nem egyetemes törvény a gravitáció, hanem történhetnek más erőjátékok, erőhatások. Azért itt ezt a jelenetet nem kell kiradírozni, ez biztosan csak mese, hanem tényleg itt valami történhetett, amit nem tudunk észre felfogni. De nyilván ez történt, hogy Jézusnak a hatalma a gravitáció fölé emelte ezt az embert. Ezt az elmélet vonalán úgy szoktuk mondani, hogy lehet átnyúlni a fentebbi világból, a transzcendensből, a túlmenő világból, lehet átnyúlni ebbe a világba, és valami olyat tenni, ami nem illik bele e világnak a törvényrendszerébe. Nem tudom sajnos szó szerint idézni, József Attilának van egy csodálatos verssora, amikor is a csillagok és a mindenségnek a törvényében gyönyörködik, és aztán van ilyen, hogy és valahol fölfeslik a törvény, valahol a törvénynek a szövede, szövedéke, szövete, amelyik szigorúan szabályozott rendszer fölfeslik. Hát a 20. század végén a természettudósok is erre eszmélnek rá, hogy fölfeslik. Hasadás támad a törvénynek a szigorú rendszerében, és történnek olyasmik, amiknek nem volna szabad történni, ha csak ez a tapintható fizikai világ volna. Na, ezeket a üzeneteket értettem meg ebből a történetből. Áldja meg Isten, hogy javunkra, épülésünkre legyen. Hát még egyszer elsorolom, tehát mik voltak az üzenetek. Az első, Jézus kiemel a rajongók közül, nem szereti azt, hogyha extatikus ügy lesz az ő ügye. Kiemeli a tanítványokat a kenyér csoda rajongói közül, és átküldi a túlsó partra. A keresztén élet nem életbiztosítás, inkább életkockázat, ez volt a másik. És a harmadik, a szabadításban, a Krisztus erő hatásaiban ismerem fel igazán, hogy ők is, és borulok le előtte, és vallom, hogy én Uram és én Istenem, vagy azt, hogy Isten fia vagy. És hát a gravitáció, fogadjuk el, hogy persze érvényes, de az Isten felülről átnyúlhat ebbe a világba, és fölemelheti azt, ami magától zuhanna lefele. Egyébként az egész élettörténetünkre lehet szimbolikusan alkalmazni. Ha nem nyúl le értünk Isten a magasból, akkor bizony zuhanás az élet. Zuhanás az öregségbe, zuhanás a depresszióba, zuhanás a boldogtalanságba, és zuhanás a halálba. Ha Isten nem nyúl le értünk, akkor bizony van egy totális gravitáció. De éppen ez az evangélium, hogy átnyúl Isten amonnan emide, és akkor egy ellengravitáció történik. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk.